Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Erősödő és egyre erőszakosabb keresztény ellenesség tapasztalható Európában, jelentette ki a gondola.hu portálnak adott interjúban az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Hazbeltisztán úgy fogalmazott, ennek egyik jellemző megnyilvánulási formája az egyházi ünnepek, így karácsony idején kicsúcsosodó erőszakos keresztény ellenesség, a másik pedig az eltörlés kultúrája. Többször voltak halálos áldozatokkal járó karácsonyi vásárokat érintő terrortámadások, de a kisebb akciókat sem szabad elfelejteni és elbagatelizálni, hangsúlyozta, példaként említve Franciaországot, ahol korábban egy betlehemező gyerekkórus dobáltak meg kövekkel, szélsőségesen keresztényellenes baloldali anarchisták. Magyarországnak a saját útját kell járnia, nem a brüsszeliták fogják megmondani, hogy a magyar vállalatok kivel üzletelhetnek, mondta évvégi üzenetében Hollik István. A KDNP országgyűlési képviselője a párt Facebook oldalán arról beszélt, idézem, mi a keleti és nyugati technológiák találkozási pontjává szeretnénk tenni az országot, hiszen így érhető el a legnagyobb gazdasági növekedés. A lengyel kormány az Európai Unió bírósághoz fordul Magyarországgal szemben, mivel az menedékjogot adott egy lengyel ellenzéki politikusnak, Marcin Romanovskinak, akivel szemben európai elfogató parancs van érvényben. Andrzej Szejna, a lengyel külügyminiszter helyettes szerint Magyarország egyértelműen megsértette az uniós jogot. Az idei 32,2%-os emelkedés után januártól átlagosan 21,2%-kal nőtt tovább a tanárok és az óvónők bére. 2025-ben az átlagos tanárbér 844 ezer forint lesz, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán. Rétvári Bence kiemelte, így 4 év alatt összesen több mint 93%-kal emelkednek a tanárbérek, ami azt jelenti, hogy közel megduplázzák a pedagógusok jövedelmét. Az év derekán jelentkező aszály és a háborús konfliktus árnyékában a magyar gazdáknak köszönhetően mindent összevetve eredményes évet zár az agrárium, amiért köszönettel tartoznak a termelőknek, közölte a szakminiszter. Nagy István kiemelte, a legkisebbekre irányuló kormányzati figyelmet bizonyítja, ahogyan a tavaly elindított új területalapú agrártámogatási rendszert kialakították. Magyarország vezetésével sikerült megvédeni a gazdák támogatásait, de a veszély nem múlt el, Brüsszelben továbbra is azon vannak, hogy elvegyék ezt a pénzt és Ukrajnának adják, hívta fel a figyelmet. Tovább drágul az üzemanyag január 1-től, ekkor lép életbe a kormány infláció követő adóemelése, amely az üzemanyagok jövedéki adóját is érinti. A benzinára 11, a gázolai 10 forinttal emelkedhet. A fuvarozók 6-10%-os költségemelkedéssel számolnak, ami a mindennapi vásárlást is megdrágíthatja. Átlagosan 50 ezer forinttal nőtt idén az egy dolgozóra jutó kafetéria keret, a legnépszerűbb juttatás a Szépkártya, derül ki a ProHuman ZRT országos felméréséből. A cég közleménye szerint a kutatásban 198 vállalat vett részt, széles körben képviselve a hazai munkáltatói palettát. Az év végén, különösen december utolsó két hetében kelendő a minőségi, magasabb hozzáadott értékű pezsgő, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Összefoglalójuk alapján belföldön évente mintegy 200 ezer hektoliter pezsgő készül, ennek csak nem a harmada kerül külföldi vevőkhöz. Egyre többen keresik a könnyedebb, gyümölcsösebb ízeket, így nő a rozé pezsgők kereslete, és sokan vesznek ma már alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes pezsgőket is. Karácsony 3 napja alatt 632-ször riasztották a tűzoltókat, közölte Mukics Dániel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője az MT-vel. Egy idős nő lakástűz, egy 3 hónapos csecsemő pedig szénmonoxid mérgezés miatt vesztette életét, ismertette a sajnálatos eseteket. A szakember a szilveszteri tűzi játékok biztonságos használatára is felhívja a figyelmet, tavaly szilveszterkor 34 tűz keletkezett ilyenokból. A dél-koreai ellenzék irányítás alatt álló parlament megszavazta az ország miniszterelnöke és megbízott elnöke Han Dok-su elleni alkotmányos vádeljárást. A kormánypárti képviselők bojkottálták a szavazást. Han azután lett megbízott elnök, hogy Yoon Song-jol konzervatív államfőt felfüggesztette a parlament, mert a hónap elején hadi állapotot rendelt el és katonákat vezényelt a parlamenthez. Yoon Song-jol ellen lázadás címén folyik eljárás, halállal is büntethető. Közben Csüve Szangmok, dél-koreai gazdasági és pénzügyminiszter, gazdasági ügyekért felelős miniszterelnök helyettes lett, az ország új megbízott elnöke. Végül az időjárásról. Nagy területen köd, réteg felhőzet képződik, amely az ország nagyobb részén tartósan megmaradhat, ezért döntően borult párás időre számíthatunk. Lesznek azonban derült napos területek is. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás, ónos szitálás fordulhat elő a ködös tájakon. Gyenge vagy mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -2, napközben aztán +2-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A nyitott szív tesz minket testvérekké. Ferenc pápa a börtönben megnyitott szent kapuról. Ferenc pápa úrangyala imája. Fogadjuk István lelkületével az utolsó pillanat barátait. A börtön szent kapuja, a fájdalom és a remény katedrálisa. A pápa felhívásai az úrangyala imádság után. Pápai üzenet a Betlehemi Egyetemnek. Őrizzétek meg hitetek értékes ajándékát.
Nyitott szív tesz minket testvérekké. Ferenc pápa a Rebibia börtönben megnyitott szent kapuról. A Szent Atya december 26-án csütörtökön reggel szentmisét vezetett a római Rebibia börtön kápolnájában, és megnyitotta a fogvatartottak szent kapuját. A názáreti Jézus első nyilvános tanításakor hirdette: az Úr lelke van rajtam, azért ken fel engem, hogy örömhét vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Ferenc pápa szabadon fogalmazott homiliájában a szív nyitottságáról szólt, és a remény vigasztaló erejét kérte a női és férfi foglyoknak.
Io voluto spalancare la porta oggi qui. La prima l'ho fatta San Pietro, la seconda è vostra.
Szélesre akartam tárni ma a kaput itt, kezdte beszéljét a Szent Atya. Az elsőt a Szent Péter bazilikában nyitotta meg, ez a második a tiétek, szólta a pápa fogva tartottakhoz. Szép gesztus szélesre tárni, kinyitni a kapukat, de sokkal fontosabb az, amit jelent, hogy megnyissuk a szívünket. Nyitott szívek, mert ez teremti a testvériséget. A bezárt, kemény szívek nem segítenek az életben. Épp ezért a jubileum kegyelme abban áll, hogy kitágítsa, és főként, hogy megnyissa a szíveket a reménynek. A remény pedig nem csal meg, sohasem, utalt a pápa római levél tanítására, amit alapos megfontolásra ajánlott. Ferenc pápa szívesen gondol a reményre úgy, mint egy horgonyra, amely a parton van, mi pedig kötéllel hozzákötve biztonságban vagyunk, mert a reményünk olyan, mint a szilárdan rögzített horgony. Ne feszítsétek el a reményt, biztatott a pápa. Ezt az üzenetet szeretném átadni nektek, mindnyájatoknak, köztetek elsőként magamnak.
Non perdere la speranza. La speranza mai delude, mai.
Ne feszítsétek el a reményt. A remény soha nem csal meg, soha. Néha kemény a kötél és fáj a kéznek, de a kötelet mindig a kezünkben tartva, partra szegezett tekintettel, a horgony előre visz minket. Mindig van valami jó, mindig van valami, ami tovább visz minket.
La mano nella corda, e secondo, le finestre spalancate, le porte spalancate, soprattutto la porta del cuore.
Először is a kötél a kézben, másodszor a kitárt ablakok és a kitárt ajtók, de főleg a szív ajtaja, szólt szabadon a pápa. Amikor a szív bezárul, megkeményedik, olyan lesz, mint egy kő, mert megfeledkezik a gyengétségről. Még a legnehezebb helyzetekben is, hiszen mindenkinek, mindegyikőtöknek megvan a maga könnyebb, nehezebb helyzete, mindig legyen nyitott a szíve, hiszen pontosan ezt tesz minket testvérekké. Nyissátok meg szívetek kapuit, kérte a pápa. Mindenki tudja, hogyan kell azt csinálni, mindenki tudja, hol van zárva, vagy csak félig zárva az az ajtó. Ezt mindenki tudja. Két dolgot mondok még nektek, folytatta a pápa. Először is kötéllel a kézben, a remény horgonyával, másodszor pedig tárd szélesre a szív ajtaját. Kinyitottuk ezt a kaput, ám ez a szívünk ajtajának a jelképe. Nagyon szép jubileumot kívánok nektek, nagy békességet kívánok, nagy békét. Minden nap imádkozom értetek, igazán, de ez nem beszéd téma. Gondolok rátok és imádkozom értetek. Kérem, hogy ti is imádkozzatok értem. Köszönöm. Zárta rögtönzött homiliáját Ferenc pápa. A Szent Mise záró áldása előtt a Szentatya ismét összefoglalta tanítását. Ne feledkezzünk meg arról, mit is kell csinálnunk a kezünkkel. Először is kapaszkodjunk a reménység kötelékébe, kapaszkodjunk a horgonyba, a kötélbe. Soha el ne engedjük azt. A második tennivaló, hogy nyissuk szélesre a szívünket. Tehát nyitott szívek. Az Úr segítsen minket mindebben. A Szent Mise után Ferenc pápa így búcsúzott a Rebibia börtön női és férfi fogva tartottjaitól. Mielőtt befejezzük a látogatást, mindenkinek boldog új évet kívánok. Legyen a jövő év jobb, mint az idei. Minden évnek jobbnak kell lennie. Most pedig innét szeretném köszönteni a celláikban maradt foglyokat, akik nem tudtak eljönni. Üdvözlet mindnyájatoknak! Ne feledjétek, kapaszkodjatok a horgonyba. Kezetek legyen összekulcsolva. Ezt el ne feledjétek. És boldog új évet mindenkinek! A Rebibia börtön Róma északkeleti részén a Tivoli felé vezető úton épült 1946-ban, jelenleg mintegy 1800 fogvatartót várja itt szabadulását a közelben épült női fogvatartó részleg lakóival együtt. A Rebibia börtön legemlékezetesebb lakója a török Ali Akcsa, aki 43 évvel ezelőtt, 1981. március 13-án a Szent Péter téren tartott szerdai általános kihallgatás során merényletet követett el ellene. A Szent Pápa nem csak túlélte a sok lövést, hanem szívből megbocsátott merénylőjének, és ennek jeleként Törökországban tett látogatása során magához ölelte Ali Akcsa édesanyját, míg a fiát itt a Rebibia börtönben kereste fel 1983. december 27-én, napra pontosan 41 éve. Belépett a cellájába, az ajtót bezárták, és ők ketten sokáig beszélgettek egymással. Szent II. János Pál pápa soha nem szólt arról, mit és hogyan beszéltek, mert az hármujuk titka, kettejüké és a jóistené. Ferenc pápa karácsony másodnapi úrangyala imája. Fogadjuk Szent István diákonus lelkületével az utolsó pillanat barátait. Szent István első vértanú ünnepén, karácsony másnapján, Ferenc pápa déli úrangyala imádság előtt a tanúságtétel krisztusi nagyszerűségéről szólt, amely azt segíti, hogy mindenki üdvösségre jusson. Éppen ezért kérte Szűz Máriát, hogy közben járásával legyünk bátor tanúságtevői az evangéliumnak a világ üdvösségére.
Buona festa! Buona festa tutti!
Áldott ünnepeket mindenkinek. Köszöntötte Szent Péter téren a betlehemi jászol és a karácsonyfa körül összegyűlt híveket a pápa. Ma, közvetlenül karácsony ünnepe után, a liturgia Szent Istvánt, az első vértanút ünnepli. Megkövezésének történetét az apostolok cselekedetei mondja el, és úgy mutatja be őt, mint aki haldokolva imádkozik gyilkosaiért. Ez pedig arra indít bennünket, hogy elgondolkodjunk. Ugyanis, még ha első látásra úgy tűnik is, hogy István tehetetlenül szenvedi el az erőszakot, valójában szabad emberként továbbra is szeret, szereti még a gyilkosait is, és Jézushoz hasonlóan életét ajánlja fel értük, hogy megtérjenek, és hogy a bocsánatot elnyerve az örök életet kaphassák ajándékba. Fejtette ki a Szent Atya.
In questo modo, il diacono Stefano ci appare come testimone di quel Dio che ha un solo grande desiderio, che tutti gli uomini siano salvati. Questo è il desiderio del cuore di Dio, che nessuno vada perduto.
Ilyen módon István diákonus annak az Istennek a tanújaként jelenik meg előttünk, akinek egyetlen nagy vágya, hogy minden ember üdvözöljön. Ez ugyanis Isten szívének vágya, és hogy senki el ne vesszen. István annak az atyának, a mi atyának a tanúságtevője, aki jót és csak jót akar minden gyermekének, mégpedig mindig. Az atya senkit sem zár ki. Az atya soha nem fárad bele, hogy megkeresse őket, és hogy visszafogadja őket, amikor eltávolodtak tőle, miután bűnbánattal visszatérnek. Az atya soha nem fárad bele a megbocsátásba. Emlékezzünk erre, Isten mindig megbocsát, és Isten mindent megbocsát, nyomatékosította a Szent Atya. Térjünk most vissza István diákonushoz. Sajnálatos módon még ma is sok férfit és nőt üldöznek az evangélium miatt a világ különböző részein, néha egészen a halálig menően. Rájuk is vonatkozik, amit Szent Istvánról mondtunk.
Non si lasciano uccidere per debolezza, né per difendere un'ideologia, ma per rendere tutti partecipi del dono di salvezza.
Nem gyengeségből hagyják, hogy megöljék őket, de azért sem, hogy egy ideológiát védelmezzenek, hanem azért, hogy mindenki részesüljön az üdvösség ajándékában. És mindenekelőtt gyilkosaik javára cselekszik ezt, gyilkosaikért, és imádkoznak értük. Szép példát hagyott ránk boldog Christian de Sergé, aki az utolsó pillanat barátjának nevezte a gyilkosát, utalta Szent Atya az algériai Atlasz-hegyi miasszonyunk trappista monostor prióriára, akit hattársával együtt 1996. április 26-án kivégeztek. Végül Ferenc pápa azt ajánlotta, hogy kérdezzük meg mindnyájan magunktól. Érzem-e azt a vágyat, hogy mindenki megismerje Istent, és hogy mindenki üdvözüljön? Tudok-e jót akarni azoknak is, akik szenvedést okoznak nekem? Törődöm-e és imádkozom-e sok olyan testvéremért, akiket a hitük miatt üldöznek?
Maria, regina dei martiri, ci aiuti ad essere testimoni coraggiosi del Vangelo per la salvezza del mondo.
Mária, a vértanú királynője segítsen minket, hogy bátor tanúságtevői legyünk az evangéliumnak a világ üdvösségéért. Zárta Ferenc pápa a karácsony másnapján, Szent István első vértan ünnepén az Úrangyala imádság előtt mondott beszédét. A börtön szent kapuja a fájdalom és a reménység katedrálisa. Ferenc pápa felhívásai. Az Úrangyala ima és a pápai áldás követően a Szent Atya megköszönte a hozzáintézett karácsonyi jó kívánságukat. Örömmel említette, hogy csütörtök reggel megnyitotta a Szent Kaput a római Rebibbia börtönben, amely számára olyan, mint a fájdalom és a remény katedrálisa.
Rinnovo a tutti voi gli auguri di Santo Natale.
Boldog karácsonyt kívánok ismételten mindenkinek, szólt a Szent Atya a Mária köszöntő déli imádság után. Az elmúlt napokban sok üzenetet kaptam a közelség megannyi erével. Köszönöm. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, minden egyes embernek, minden családnak, az egyházközségeknek és az egyesületeknek. Köszönöm mindenkinek, adott hálát Ferenc pápa a karácsonyi jó kívánságokért. Tegnap este elkezdődött a fények ünnepe, a Hanuka, amelyet 8 napon át ünnepelnek zsidó testvéreink szerte a világon, akiknek békét és testvériséget kívánok, szólt a pápa, majd köszöntötte a római híveket és zarándokokat, akik Olaszországból és a világ különféle országaiból érkeztek. Azt hiszem, sokan közületek meg is jártátok a jubileumi útszakaszt, amely a Szent Péter Bazilika szent kapujához vezet.
Un segno che esprime il senso della nostra vita, andare incontro a Gesù che ci ama.
Gyönyörű jel ez, amely életünk értelmét fejezi ki, hiszen Jézus felé megyünk, aki szeret minket, és megnyitja előttünk szívét, hogy beléphessünk a szeretet, az öröm és a béke országába. Ma reggel megnyitottam egy szent kaput a római Rebibbia börtönben, miután megnyitottam a Szent Péter Bazilika szent kapuját. Mondhatni olyan volt, mint a fájdalom és a remény katedrálisa. A jubileumok egyik jellegzetes mozzanata az adósságok elengedése, folytatta a pápa. Ezért arra buzdítok mindenkit, hogy támogassa a Caritas Internationalis, a katolikus nemzetközi Caritas, alakítsuk át az adósságot reménységgé, mottójú kezdeményezését, hogy így támogassuk a megfizethetetlen adósságuk sújtotta országokat, és hogy hozzájáruljunk a fejlődésükhöz. Az adósság kérdése a békéhez és a fegyverek fekete piacához kapcsolódik.
Basta colonizzare i popoli con le armi.
Szűnjön meg a népek fegyveres gyarmatosítása, emelte fel szavát Ferenc pápa. Munkálkodjunk a leszerelésért, tegyünk az éhezés, a betegségek és a gyermekmunka ellen. Kérem szépen, imádkozzunk a békéért szerte az egész világon. Legyen béka a meggyötött Ukrajnában, Gázában, Izraelben, Myanmarban, Észak-Kivúban és a többi háborúban álló országban. Mindenkinek szép ünnepnapot kívánok. Kérem, ne felejtsetek el imádkozni értem, kérte a Szentatya, és mindenkinek további szép ünnepnapokat kívánt.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Pápai üzenet a Betlehemi Egyetemnek. Őrizzétek meg hitetek értékes ajándékát. A Szentatya a Betlehemi Egyetem rektor helyetteséhez, Hector Hernán Santos González testvérhez, a keresztény iskola testvéreken tagjához intézett levelében adventet a Krisztus eljövetelére való örömteli várakozás időszakának nevezte. Szívből jövő üdvözletét küldte, és lelki közelségéről biztosította az egyetem dolgozóit és hallgatóit. Amikor az egész egyház készül az Úr születésének ünneplésére, amely egyben a szent év kezdetét is jelöli, imádkozom, hogy ezek az alkalmak, amelyek az új életet, a reményt és a kiengesztelődést jelentik, mindannyiótoknak lehetőséget nyújt a lelki megújulásra és a hivatásotokban való kitartás megerősítésére, hogy Krisztus örömteli tanítványai legyetek, írja üzenetében Ferenc pápa. Az egyetemista fiataloknak pedig kifejezetten azt hangsúlyozta, hogy mindig őrizzék meg hitük értékes ajándékát, de ne úgy, mint valami elrejteni való, hanem mint másokkal megosztandó kincset. Bár fiatal korotokban időnként gyengének, zavartnak, vagy akár kiábrándultnak érezhetitek magatokat, bízzatok mindent Jézusra az imában, mert ő a tartós remény forrása, húzta alá a Szentatya. Majd megnyugtatta őket. Az Úr tele van élettel, és segíteni fog nektek, hogy fiatalságotok értékes legyen. A pápa ugyanakkor arra buzdította őket, hogy soha ne egyedül kezdjenek bele a dolgokba, hanem erősítsék a tudományos és társadalmi barátság kötelékeit. Valójában mennyire szüksége van emberi családunknak a reménnyel teli szolidaritás példáira, a sok testvérünket sújtó erőszak jelenlegi kontextusában, állapította meg a pápa. Ezzel kapcsolatban arra biztatta őket, hogy lelkesen tegyenek tanúságot az evangélium örökérvényű értékeiről,
hogy példaként szolgáljanak a különböző meggyőződéssel és hagyományokkal rendelkező vallási és politikai vezetők számára. Ferenc pápa rámutatott, hogy a tanulók ezáltal építhetik fel a párbeszéd, a kölcsönös megértés és a testvéri harmónia jövőjét. Ezekkel az érzésekkel a Betlehemi Egyetem munkatársait és hallgatóit Mária az egyház anyja oltalmába ajánlva, szeretettel kérem mindnyájatokra a megtestesült Jézus Krisztusban, a megtestesült igében érzett öröm és békebőségét, zárta üzenetét Ferenc pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lúci Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai karácsony liturgiájáról, népszokásairól beszélgetnek.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Tisztelt rádió hallgatók, pár nap választ el bennünket már csak az egyházi év második legnagyobb ünnepétől, a karácsonytól. Egész adventi készületünknek a célja az volt, hogy felkészülten érkezzünk meg karácsony estére, méltóképpen tudjuk ünnepelni a megváltó születését. Ebben segítettek bennünket az adventi gyakorlatok, a saját fogadalmaink, a virasztás, a csend és más egyéb dolgok, a bűnbánattartás, amelyek mind-mind apró építő kockák ahhoz, hogy karácsonyra valóban találkozhassunk az élő Istennel. Most, hogy már a kapujában vagyunk a karácsonynak, szeretnénk az adás elején előbb áttekinteni azokat a liturgikus cselekményeket, templomban lezajló szertartásokat, amelyek közvetlenül a karácsony ünnepéséhez tartoznak. Segítsetek nekem, hogy melyek ezek, és mit ünneplünk ezek során.
Ugye december 24-én, szenteste, mikor már a boltok bezárnak, az emberek összegyűlnek a templomban, és megnézik a gyermekeknek a műsorát, a pásztorjátékot, majd pedig este, késő este, éjfélkor szintén összegyűlnek a templomba az éjféli szentmisén részt vegyenek a megváltó születésének ünnepén.
Pásztorjáték mindannyiunk számára talán különösen is kedves dolog. Szerepeltetek-e ti már pásztorjátékban? És ha igen, akár énekesként, akár szereplőként, mi volt a feladatotok?
Nálunk, amikor alsós voltam, kicsi iskolás, akkor az iskolában is minden éven előadtuk a pásztorjátékot. Itt ugye egy osztály közösen dolgozott, és nagyon jó közösség alakult ki ezáltal. Illetve az egyházközségünkben is minden éven van pásztorjáték. Általában itt angyalként szerepeltem.
Én nekem az első pásztorjátékom az 3 éve volt. Akkor nagyon érdekes volt, mert ugye Szent Ferenchez fűződik az első pásztorjáték. Ő volt a szellemi atya, hogy idézzük fel Krisztusnak ezt a misztériumát, a születést, és akkor egy ferences atyát játszottam több szerzetes testvére, és bemutattuk, hogy a ferences atyák hogy készültek erre az ünnepre. Aztán a tavalyi évben nekem jutott az a szerep, hogy én legyek a narrátor, az összekötő. Idén pedig az a megtiszteltetésért, hogy én játszhatom el Szent Józsefet.
Én is emlékszem annak idején pásztorjáték szerepekre. Mondhatni, hogy végigjártam azt, amiben lehet szerepelni. Voltam pásztor, voltam napkeleti bölcs, és aztán nagyobb koromban én is Szent Józsefet játszottam egy pár alkalommal. Azt hiszem, hogy ez annak is nagy élmény, aki részt vesz benne, és annak is felemelő, aki látja, tapasztalja, hiszen nagyon sokat segít nekünk abban, hogy a karácsony ünnepe élővé váljon. Átéljük újra az eseményeket, és átérezzük, hogy milyen lehetett a Szent Családnak a szállás keresése, milyen öröm volt Jézusnak a megszületése és az ő imádása. Maguk a pásztorok és a napkeleti bölcsek is azt fejezik ki a Szentírásban, hogy az egész világ hódol a megszületett Úr Jézus előtt. Benne látjuk az élet értelmét és a megváltónkat. Azt szeretném tőletek most megkérdezni, hogy milyen népszokások kapcsolódnak a karácsony ünnepéhez, melyeket ismertek ezek közül?
A kántálás szokott lenni ilyen népszokás, amikor a gyerekek vagy pedig a felnőttek összegyűlnek és házról házra járnak énekelni arról, hogy megszületett a világ megváltója. Ilyenkor a gyerekek ugye bekopogtatnak, megkérdezik, hogy szabad-e énekelniük, előadnak egy kisebb műsort, majd pedig régebben csoki diót, manapság inkább már pénzt kapnak érte, és akkor így járnak tovább házról házra.
Az egyik állomás helyemen pár esztendővel ezelőtt én is részt vettem ilyen kántálásban. Ilyen házról házra vándoroltunk, és kérdeztük, hogy szabad-e belépni a Betlehemmel. Nekem nagyon nagy élmény volt, mert ahol én születtem, ott gyerekkoromban ez már nem volt szokásban. Nem csak kántálni szoktunk ilyenkor az utcán, és éjféli misére menni este, meg pásztorjátékot hallgatni, hanem közte van egy nagyon fontos esemény odahaza, ahhoz, hogy a karácsony este legyen hol megtalálni az ajándékokat, illetve legyen hol az ünnepet megünnepelni. Mi ez a nagyon fontos szokás, ami kultúránkban, illetve szerte az egész világon, és mi ebben a ti feladatotok?
Hát ez a karácsonyfa díszítés, amely a karácsony azért egyik fontos jelképe. A karácsonyfa ugye fenyőfa, és ez jelképezi azt, hogy Jézus örök, az örök zöld jelképezi az életet. A karácsonyfákat általában nagyon szépen felszoktuk díszíteni pirossal, kékkel, ezüsttel, arannyal, és ez nagyon ünnepi hangulatot varázsol oda, ugyanúgy, ahogy a négy meggyújtott gyertyájával az adventi koszorú is.
Nálunk odahaza mindig nekünk gyerekeknek volt a feladata az, hogy díszítsük a karácsonyfát, viszont miután ez elkészült, utána szigorúan eltávolítottak minket ebből a helyiségből, elkülönítettek, és hát természetesen ez volt az időszak, amikor az ajándékokat elhelyezték szüleink, és aztán csengő szóra volt szabad visszamenni a helyiségbe, ahol már várt minket a mennyből az angyal ének, amit elénekeltünk közösen, együtt, mint egy imádságként, csillagszórót meggyújtottuk, és utána már mindenki fürkészte a szemeivel, hogy hol van az én ajándékom, mert ez névre szólóan ott volt a fa alatt mindenkinek. Ezek olyan dolgok, amiket nem felejtek el soha, és az sem, hogy kicsi koromban, ez főleg a szüleim mesélték el utólag, én miattam nagyon sokáig égve kellett hagyni a karácsonyfán a égőket, mert én úgy szerettem elaludni, úgy akartam elaludni, hogy az emeletes ágyból én azt még néztem a karácsonyfát is, ezt nagyon sokáig képes voltam nézni, óráig, másfél óráig is, mielőtt elaludtam.
Nekem általában az volt a feladatom, hogy a szaloncukrokat kötögessem, majd pedig tegyem fel a fára. Én inkább szerettem kimaradni a díszítésnek a fűzérek felaggatására és a szalagoknak a ráhelyezéséről, mivel kicsit szeleburdi voltam még, és nem akartam, hogy a fenyőfa ledőljön, vagy valami olyasmi történjen, ami miatt kapni fogok. Úgyhogy ezért inkább maradtam a szaloncukor kötögetésnél. Inkább édesanyám és a kis testvérem volt az, akik feldíszítették a fát, édesapám pedig ugye a talba helyezte bele a fenyőfát. Nálunk is kiskoromban volt ez, hogy el kellett aludni délután, és hogy mire felkelsz, addigra megjön a Jézuska, mondogatták mindig a szüleim. És tényleg így is volt nálunk is kis csengőszóra, a bezárt ajtót kinyitotta anyukám, és ott voltak az ajándékok a fa alatt.
Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy van-e bármilyen ismeretetek arról, hogy más országokban, a világ más vidékein hogyan ünneplik meg a karácsonyt?
Az angol száz országokban, ugye Angliában és főképp Amerikában elterjedt, hogy az ajándékokat nem Jézuska hozza, hanem a Mikulás. Ugye a Mikulás útra kell 24-én este, bebújik a minden háznak a kéményén a kandallóba, és a kandallóra felaggasztott kicsi zoknikba helyezi bele az ajándékokat, és reggel pedig a gyerkőcök rohanva futnak oda, hogy meglássák, hogy mit hozott nekik a Mikulás. És akkor ő így házról házra jár a rénszarvasok segítségével. Betlehemben pedig ilyenkor semmilyen tűzszerszám segítséget használva meggyújtanak egy lángot, melyet aztán továbbadnak és az egész világon elterjesztik. Magyarországba is el szokott jutni ez a láng, és az iskolánkban is volt már olyan év, hogy hoztak ebből a lángból, amelyet Betlehemben gyújtottak meg.
Mi annak idén cserkészként vittük ezt a betlehemi lángot tényleg mindenfelé. Halljuk, hogy milyen szokások vannak a világban, és hát a Santa Claus-szal kapcsolatban azért elmondhatjuk, hogy mi katolikus keresztények tudjuk, hogy azért nem ez az igazság, hiszen Jézus Krisztus születését ünnepeljük, és nem a Santa Claus hozza az ajándékot. Mindenesetre Szent Miklós püspököt december 6-án mi is ünnepeljük, mint olyan valakit, aki segédkező és a híveire odafigyelő szent volt.
Ugyanúgy ragyog, mint 2000 éve. Ne félj, csak higgy neki, ő nem ver át, igazi a fénye. Megáll otthonod felett, ahova tartozol, mint én, mellettem van a helyen. A fény, mit hordozol, belőlem van, én adtam neked. Ő a hajnal csillag, ezer év. Csillag, ezer éjszakán átvezet. Ő feltétel nélkül szeret.
Miután napközben megvolt a kántálás, és több helyen közvetlenül az éjféli mise előtt a pásztorjáték előadása, következik tulajdonképpen a legfontosabb része a karácsonyi ünneplésnek, az éjféli szentmise. Ez már 25-éhez kapcsolódik, az éjszaka titkában, homályában tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mikor és milyen körülmények között megszületett a megváltó Betlehem városában, egy szegény istállóban. Mondjatok nekem pár szót arról, hogy milyen élmények fűződnek hozzá az éjféli miséhez számotokra, mit látunk ott, miben különleges ez a szent mise?
Azért különleges ez a szent mise, hiába általában nagyon későn éjfélkor van, de mégis nagyon sokan eljönnek erre a szent misére, kevésbé hívő emberek is, illetve általában, aki egyéb vasárnapokon is egyedül jár szent misére, most ahhoz is csatlakozik a családja és a barátai. Emiatt különösen is meghitt ez az éjféli mise.
Nálunk is a mi egyházközségünkben is ez megtapasztalható, hogy olyan arcokat is látni, akiket egész évben akár az utcán találkozunk velük, csak éppen templomban nem jönnek el. Nálunk a templomban, mivel nagyon hideg van, ezért általában beszokott fagyni a szentelt víz, és ez olyan érdekes. A liturgia az mindig nagyon szép szokott lenni nálunk is.
Sokszor sok egyházközségnél az énekkar vagy a kántor erre a napra különleges dolgokkal lép elő, hogy tényleg még szebbé, még ünnepélyesebbé tegye a liturgiát. Liturgikus ruhából is a legszebbet vesszük fel, világításból is a teljeset használjuk, és hát az asszisztenciával is megpróbáljuk emelni az ünnepnek a fényét. Persze tudjuk mindannyian, hogy mindez eltörpül ahhoz a csodához, hogy az Isten lehajolt hozzánk emberekhez, és nekünk ajándékozta az ő szent fiát, mégis ezzel tudjuk kifejezni az örömünket, hálánkat, a dicsőítést az Istennek, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Térjünk át most a templomi szertartásokból kicsit a családi szférára az ünnepen belül. Hogyan ünneplik meg a családok általában ezt az ünnepet, illetve nálatok hogy zajlik ez a karácsonyi ünnep?
Ilyenkor összegyűlnek a családok, együtt fogyasszák el a karácsonyi vacsorát, és ezután vagy ezelőtt, kinél milyen a szokás, történik az ajándékok kibontása a fa alól. A mi családunkban általában pulyka vagy hal szokott lenni az ünnepi menü, mely előtt megajándékozzuk egymást.
Karácsonyi szokás ugye, hogy a családok összegyűlnek, és sokszor távoli rokonok is találkoznak egymással, akik az év más időszakában esetleg nem is látják egymást, viszont ilyenkor nagy öröm, hogy úgy ismét találkozhatnak. Ezen kívül ugye már Máté mondta, hogy megajándékozzuk egymást. Nálunk a családban az is szokás, hogy saját készítésű ajándékot adunk a rokonoknak, és ez sokkal személyesebb, mint hogyha valamit pénzért veszünk. Ezen kívül vannak ilyenkor különleges sütemények, amiket különösen ezeken az alkalmakon szoktunk készíteni, mint például a beigli.
Nekünk papoknak egy kicsit még különlegesebb a karácsony ünnepe, a többi egyház ünnepe hasonlóan, hiszen egy oldalról nincs alkalmunk arra, hogy a saját családtagjaink, szüleink, testvéreink, rokonaink körében töltsük el ezt az ünnepet, viszont más oldalról meg egy nagyon nagy családdal, az egyházközség családjával tudjuk együtt ünnepelni mindezt. Nagyon szép tapasztalataim vannak az elmúlt papi éveimben arról, hogy a plébánosaim hogyan tették meghitté és széppé a karácsony estét azzal, hogy nálunk is különleges volt a vacsora, a hangulat, a díszítés, a gyertya, a zene, vagy énekeltünk közösen a karácsonyfánál. Tehát nem csak a templomra szorítkozott számunkra az örömnek a kifejeződése Isten felé, hanem ez folytatódott tovább a plébánián is egy kis szertartás keretében. Körbenézünk a világba, akkor azt veszük észre, hogy egész évben az emberek rohannak, hajtanak, sokszor érzéketlenül, figyelmetlenül mennek el egymás mellett. Olyan szép és jó lenne, hogyha a karácsonynak az igazi üzenetét, hogy az Isten szeret bennünket, ezt értené meg mindenki, és nem csak pusztán a szeretet ünnepének tartaná a karácsonyt, és nem csak egy napig próbálna meg erőltetve békességben maradni a családtagokkal, többiekkel, hanem valóban át tudnánk érezni annak az örömét és azt a nagy kegyelmet, hogy az Isten földre szállt. Reméljük azt, hogy mi így tudjuk megélni napokon belül a karácsonyt, és ezt tudjuk továbbadni majd környezetünknek is, hogy egyre több ember ráébredjen arra, hogy miről is kellene szólnia valójában ennek az ünnepnek. Kispap koromban megengedték nekünk azt, hogy karácsony napján, Szenteste napján körbejárjuk a város templomait, és megnézzük, hogy hol milyen betlehemek készültek. Ez is része volt a készületünknek. És az egyik évben ez nagyon érdekesen sikeredett, ugyanis kispap társammal együtt elindultunk Egerben, hogy szétnézzünk a város templomaiban, de végül is egybe sem jutottunk el. Ez annak volt köszönhető, hogy ahogy elindultunk az első kanyarban a szeminárium után, találtunk egy embert az utcán. Nagyon hideg idő volt, nagyon jeges, fagyott, és hát először elmentünk mellette, mert mondtuk, hogy biztos valami részeg vagy hajléktalan, de aztán összenéztünk, és azt mondtuk, hogy csak nem hagyhatjuk itt Szenteste napján az utcán, még megfagy. Oda mentünk hozzá, és érdeklődtünk, hogy mi van vele, miben segíthetünk. Hát bizony egy kicsit felöntött már a garatra, nem volt jó bőrben, és aztán nagy nehezen kiszedtük belőle, hogy hol lakik, és hát szó szerint a vállunkon támogatva megpróbáltuk hazakísérni, ami nem volt könnyű, és nagyon sok időt vett igénybe. Sikerült hazavinnünk, és biztonságos helyre helyeznünk. És akkor úgy éreztük utána a kispap testvéremmel együtt, hogy mi elmentünk, hogy megnézzük a kis Jézust a templomokba a Betlehemnél, és találkoztunk Jézussal, igaz egy szenvedő, szerencsétlen emberen keresztül, de ez talán még mélyebb találkozás volt, mintha csak egy templomi betlehemes szobrot vagy bábokat nézünk végig. Jó lenne, hogyha karácsony ünnepén mi is a külsőségek mellett valóban észrevennénk a lényeget, oda tudnánk figyelni egymásra, el tudnánk fogadni a másikat testvéreinknek, észre tudnánk venni, hogy hol segíthetünk másokon, és tudnánk közvetíteni azt a szeretetet, amellyel Isten felénk emberekhez viszonyul. Adásunk végén szeretnénk minden kedves, tisztelt rádióhallgatónak Istentől megáldott, békés, boldog karácsony ünnepet kívánni. Az, hogy a megtestesülés öröme valóban jelenvalóvá váljon családjainkban, rokonaink, szeretteink körében. Erre a szándékra mondjuk most el az imádságot. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Megszakad, ajtó nyílik az angyalnak, boldogságból csak úgy elég, ha te adod annak melegét. Jól nézd meg, száll fel a köd, a falu is ünneplőbe jött. A katona újból hazajár, s hegedűjét húzza a betyár. Lámpások közt fekszik egy szekérnyom, hadd lássam meg az utam, ha akarom. Mindig van ki kezét nyújtsa te feléd, ki a fene ne vigyázná kedved. A
konyhában csak úgy jár a fakanál, az árva is családra talál, s azt éneklik az ablak alatt, hogy jó bor biza innen, ki még nem adott. Az asztalon alma mogyoró, s szeretni szeretve volna jó, szeretőjét öleli úgy a leáll, hogy ragyogjon az öröm fel az orcán. Lámpások közt fekszik egy szekérnyő, hadd lássam meg az utam, ha akarom. Mindig van ki kezét nyújtsa te felé, ki a fene ne vigyázná kedve. Szentek, jöjjetek hozzatok, a mennyekből egy csepp harmatot, csillagból az égen van elég, s földre száll az angyal az emberért.
Lóczi Tamás atyát és a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjait hallották. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlése szólt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink csendülnek fel. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Éjfél után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora a Líceumi Krónika szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től környezetvédelmi magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban Zlinszky Jánosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását hallgathatják meg, aki a környezet és fejlődés témaköréről emelkedett, valamint a világ keletkezését is górcső alá vette. 3:05-kor kezdődő Közélet című műsorunkban a Kaptárkövek irodalmi folyóirat karácsonyi számának megjelenése kapcsán Mezőkövesden Dinnyési Jánossal és Sebe Imrével beszélgetünk nem csak irodalomról, hanem a környezetünk védelméről is. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Berec Renáta, Bilincsük Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnyaiba, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Íme eljön a megváltó, íme vele jön a megváltottak serege. Szent népnek hívják majd őket, akiket megszabadított az Úr. Olvasom Izaiás próféta könyvében. A tanítvány, akit az Úr szeretett, és ezért közel akarta magához a táboron, épp úgy, mint az olajfák kertjében, maga mellé ültette az utolsó vacsorán, s keblén pihentette, keresztje mellé állította, s anyját neki ajánlotta. S a tanítvány érzi a végtelen kegyet, szíve túlárad, sírdeti, én vagyok az, akit az Úr szeretett. Krisztus szeret engem, ez kincs és dicsőség. Szeretetében növekedhetem, fokozhatom azt, barátságá nemesíthetem, ez életem legnagyobb célkitűzése. finomság, szép tisztaság, barátság, hűség vezet oda. Az evangélium olyannak mutatkozik, mint a csiszolt gyémánt, vagy a kimerítetetlen kincses bánya. Mindig támadtak az egyháztörténelem folyamán szentek, akik az evangélium egy mondatát oly mélyen fogadták magukba, hogy átizzott tőle a lelkük, nagy tűzhöz hasonlóan, mely lángba borítja az erdőt. Ugyanaz a Krisztus virágzik ki Ágostonban és Ambrusban, Benedekben és Bernátban, Ferencben és Domonkosban, Szienai Katalinban és Ávilai Nagy Terézben, Boszkó Szent Jánosban és Viennai Szent Jánosban. Hogy megértsük Urunkat Jézus Krisztust, nem szabad megfeledkeznünk a szentek közösségéről, amely belőle ered. Nem hiába mondta tanítványainak, hogy ők nálánál is nagyobb dolgokat fognak véghez vinni. Ő működik bennük a világ végéig. Ő az, aki egyedül csodálatos az ő szentjeiben. Éppen a sokféleségük élő eleven bizonyossága az ő hasonlíthatatlan teljességének, mely a szentekben bomlik színeire, mint a szivárvány. Imádunk téged, Krisztus, mert önmagadat kiüresítetted, embertársunk lettél, és a hasonlóság kedvéért a bűnt kivéve minden emberit magadra vettél. Élő hittel kérünk, születésed által légy segítségére megváltottaknak. Belépve a világba, megvalósítottad az új korszakot, melyet a proféták megjövendöltek. Add, hogy mindig új feladatokra érlelődjék egyházad. Te alávetetted magad az emberi gyengeségnek, légy a vakok fénye, a gyengék ereje, a nyomorultak vigasza. Születésedben szegény és alázatos vagy, vedd észre a szegényeket és kárpótold őket jóságosan. Földi születésed révén mindenkiben az örök élet feletti örömöt éleszted, örvendeztesd meg a haldoklók szívét az égi születés reményével. Földre szálltál, hogy minket az égbe vezess, fogadj minket szentjeid társaságába. Istenünk, te örömet szerzel azzal, hogy évenként készülünk megváltásunk ünnepére, add, hogy egyszülöttedet, akit most örömmel fogadunk, mint megváltónkat, egykor nyugodtan szemlélhessük, mint bíránkat. Ezt kérjük ugyanazon a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei.